Karcolat. A Karc FM portré műsora. Ma Perjés Klárával.
Mire tanít a mese? Választani jó és rossz között, aztán türelemre, s mert a legkisebb fiú csak segítőkkel győzedelmeskedik, arra is tanít a mese, hogy csak együtt lehetünk erősek. Hinni, bízni a remény erejében. De a mese erkölcsformáló, hazaszeretetre okít, nemzetépítő is. Vallja Szekeres Erzsébet és Józsa Judit Mesekép, Meseszobor című közös kiállításukon a Józsa Galériában. A textilművészt Benedek Elek magyar népmesei, a kerámia szobrászt a magyar mesevilág ihlette. A képek és szobrok varázslatos világában beszélgetek Szekeres Erzsébettel és Józsa Judittal. Köszöntöm hallgatóinkat, Perjés Klára vagyok. Pár nap, és itt a karácsony, ahogy nézegettem itt a képeket és a szobrokat, a meseképeket és a meseszobrokat, várjuk a csodát a mesében is, de most valóban. Várjuk a csodát, hogy megmenekül Herodes zsarnokságától a megváltó, a kis Jézus és a Szent Család ott lesz Betlehem barlangjában. Nekünk ez adja a reményt. Gyerekkorban, a szegénységben, Szekeres Erzsébetnél hogyan vártál a karácsonyt?
1946-ban történt. Az édesanyám, ki az én példaképem a mai napig is, hogy honnan szerezte a cukrot, azt én nem tudom. Hozzá a dió a kertbe megtermett, és azt nekünk gyerekeknek kellett megtörni, és utána a plétepsibe csodálatosan megcsinálta a szaloncukrot. És melegében pedig kis kockákra vagdosta, a hidegre, mert akkor a tél az egészen más volt, mint mostanában, úgyhogy még a havat is ismertük, és a hidegben egy kissé megdermett, és gyerekek, én akkor körülbelül lehettem olyan 9,5 éves, és a Juliska tőlem 4,5 évvel fiatalabb. És a selyempapírt mi nagy igyekezettel ollóval vágtuk fel kockára, majd mind a két oldalát bevagdostuk, és abba csomagoltuk bele a szaloncukrot, fehér cérnát kötöttünk rá, és a karácsonyfára ezt aggattuk föl.
Azért mosolygok Szekeres Erzsébetre, mert szinte ugyanígy volt nálunk is. Az 50-es években ugyanígy sütötte édesanyám, csak nem kaptunk selyempapírt, és a zsírpapírt azt vágtuk fel. Bólogat Józsa Judit is.
Nevetnem és mosolyognom kell, mert gyerekkori emlékem, hogy Erdélyben felnőve ugyanez a helyzet adódott, hogy nem lehetett szaloncukrot kapni. És hát a magyar családokban karácsonyfát szaloncukor nélkül el se tudtuk volna képzelni. Ezért aztán egész évben gyűjtögettük a szép színes staniol papírokat csokoládékból innen-onnan, hogy az majd karácsonyra jó lesz a szaloncukor csomagoláshoz. A fehér részét, a rojtos részét pedig fehér szalvettából vagdostuk ki mi gyerekek, és akkor édesanyám segítségével esténként így december elejétől fogva szépen becsomagoltuk, és úgy készültünk. És ő is így öntötte ki a cukrot magát, és titokba azért kaptunk belőle, hogy ne kelljen éppen karácsony szentestéig várni, megkóstolhattuk.
De hogy milyen derűvel gondolunk vissza erre a szegénységre, az mutatja, hogy az volt a lényeg, hogy dolgoztunk vele, és hogy a mai napig ennek a szaloncukornak az orromba érzem az illatát, meg a tűzhely melegét, és látom édesanyámat, és gondolom, hogy ugyanígy van vele a kerámia szobráz, és ugyanígy van vele a textilművész is.
És a karácsonynak a várásába az édesanyám arra, de minden ünnepnél, hisz 3 nagy ünnep van, ugye a karácsony, a húsvét és a pünkösd, mert a régiek itt tanították, hogy kerek istenfája, 12 ága, 12 ágának 52 virága, 52 virágának 3 aranyalmája. És mi az a 3 aranyalma? A karácsony, a húsvét és a pünkösd. Na most az ünnepeknél azt mondta az édesanyám, hogy fiam, mindig az a legdrágább ajándék, amit a te két kezeddel, a 10 ujjaddal és a te épp eszeddel készítesz el, és ez így igaz. És benne a szívnek a melegével, és az a melegség, az tulajdonképpen öröm volt annak is, aki adta, és annak is, aki kapta.
Meleg szívvel, gyerekfejjel mit készített Szekeres Erzsébet?
Ilyen különböző kis tűpárnákat szerettünk készíteni. Abba az időben, hisz én jóval idősebb vagyok, mint Judit, ő már egész biztosan, hogy egészen másokat készített, hogy papírból, kemény papírból szív alakú dobozt, és arra, ha valami színes papíros lehetett kapni. 1947-ben ez valami nagy csoda volt, vagy 48, vagy még az 50-es években is, és akkor csirisszel kentük rá a papírt, és ez nem volt más, mint egy varrós doboz.
Édesanyám horgolt, ami közelebb áll Erzsébet gyönyörű szép alkotásaihoz, de a nagyapám faragott, és az már térbe van, és az már közelebb áll Józsáéknak az alkotásaihoz. Gondolom, hogy gyerekkorban ott is nagy sürgésforgás volt, különösen készültek ilyenkor.
Édesapám Józsa János fazekasmester, és elengedhetetlen, hogy úgy, ahogy Erzsébet a tűpárnával készült, mi agyagból készítettünk egymásnak ajándékot, és nagyon nehéz volt titokba tartani, mert természetesen a kemencébe édesapámnak kellett betenni. Úgyhogy nagy-nagy titkolózás volt, és kuncogás, és összekacsintás, és mi egymás, úgyhogy nagy öröm volt ez számunkra, de egymásnak is rajzokat készítettünk. Érdekes emlékeim vannak, ugye nehéz volt a fiúknak, két nagybátyám van, nehéz volt a fiúknak olyan ajándékot kitalálni, aminek igazán tudtak volna örülni, de mindig sikerült, és ők is viszont. De a legnagyobb öröm mégiscsak az volt, amikor a szüleinket tudtuk meglepni valami különlegességgel. Sose fogom elfelejteni azt a várakozást, ahogy azt a pillanatot vártuk, amikor ezt át tudjuk adni, ahogy ők kinyitják a csomagból. Említette a Klára előbb a szaloncukor illatát. Valahogy nekem a karácsonyhoz a foszlós kalács illata társul, mert édesanyám a legnagyobb szegénység közepette is dagasztott kalácsot sütött, hol diósat, mákosat, vagy mindkettőt, vagy éppen üreset, hogyha úgy adódott, de azért karácsony tájéken mindig diós mákos kalácsra készült. Úgyhogy ezek számomra nagyon kedves emlékek.
És az ember lelkileg is azért közelebb került, hiszen ugye 4 hétig készült az ember, 4 vasárnapon át, és közben jártunk Rorátéra, nem tudom, hogy vajon Korondon jártak-e az emberek a nagy hóban, mert még nagyobb hó szokott lenni, mint errefele, ropogott a hó, és a sötét hajnalon mentek az emberek, ez és úgy bennem maradt.
Az anyai nagyanyám rendszeresen járt a Rórátékra, és tőle és rajta keresztül ismerem, és tudom ezt az érzést. De a szüleim, tekintve, hogy fazekasok, a fazekas mesterség olyan, hogy a hajnali munkával kezdődik, ezért kevésbé jutottunk el a Rórátékra. Viszont a karácsony esti éjféli misére mindig és minden esetben ott voltunk, az egész család, és azok a legszebb karácsonyi emlékeim, amikor a falu apraja nagyja, bundákba burkolózva, nagy hóba, hiszen gyerekfejjel még az 50 centis hó is méteresnek tűnt, bandukoltunk egymás kezét fogva, hogy el ne csúszunk, és akkor az éjféli misén mindenki együtt tudott fohászkodni, együtt tudott imádkozni. Az csodálatos élmény. És hogyha visszaemlékszem, akkor a legszebb ilyen emlékeim mégis azok, amikor hatalmas hópelybegve húlott a hó is.
És édesapja mit formázott karácsonyra?
Karácsonyra inkább adventi gyertyatartókat, ilyesmiket készített, és nagyon szép tányérokat, amiben tálalni lehet, és nagyon sok káposztafőző fazekat.
Szekeres Erzsébetről meg, azért is keresgettem itt a papírjaim között, kiírtam magamnak, hogy mi az, amit mindig szeretne, és ez annyira karácsony illatú ez a mondása, hogy azt szeretné elérni a műveivel, hogy képeimet szemlélők végül mosollyal szívükben távozzanak kiállításomról, még akkor is, ha mint az életben mindig a szép mosolyba bánat is vegyül. Ezt akarta az ember akkor is, amikor készítette az ajándékokat, és lám ezt akarja amikor a képeit szövi, vagy csomózza, vagy varja. Olyan ez, mintha ajándékot adna azoknak, akik ide jönnek a kiállításra.
Igen, hát egy munkát, hogyha elkészít az ember, az maga egy ajándék, a teremtőnek az ajándéka. Mert ahhoz előtte, mint ami itt is látható, az 54 kép, 54 mesekép, az 9 hónapig készült. És ebbe a 9 hónapba ez majdnem olyan, mint egy kicsi gyereknek a kihordása. Ez a harmadik Benedekelek mesekönyvnek az anyaga, mivel hogy az első két mesekönyv, az első az 2010-ben jelent meg, a mese-mese-meskete minden hétre egy mese, a második pedig tavaly a tűzmadár címszó alatt jelent meg, és reméljük, hogy ennek az anyagnak a mesekönyve a jövő évben 2017-ben fog megjelenni a Kairosznál. Na most megvan az a szabadságom, hogy a meséket tulajdonképpen én válogathatom össze, és Benedekelek 389 mesét gyűjtött össze, és ebből a 389 mesében van tündérmese, embermese, legendamese, hogy Krisztus Urunk Szent Péterrel a földön járt, vagy állatmese, huncutmese, vagy mondókás, ami a kis gyerekeknek a szókincsének a segítésén belül van. Tehát ezeket mind úgy válogatom össze az 52 vagy 60 mesébe, hogy mindegyikből szépen ott sorakozzanak. Igen ám, de ez nem olyan egyszerűen születik meg, mert többször el kell olvasni, meg kell találni annak a lényegét. És ezek nem egy egyszerű illusztrációk, hanem a mesének a tömörségét próbálom odaadni arra a képre, ami elkészül, és ami itt kint is látható, hisz arra törekszem, hogy vannak olyan gyerekek, akik még nem is tudnak olvasni, de azért, ha ránéznek a képről, akkor az ők is mese gondolataikat tehát megtalálják, és egy új mesét találnak ki, vagy pedig el tudják mondani. Egyik alkalommal az történt, Szadám volt, és a kicsi gyerekek velem szembe ültek, és én az egyik mesét elkezdtem mondani. Ültek lent a földön, kis óvodások a párnákon. És elkezdtem mondani a mesét, és egyszer csak megszólalt egy kis szőke gyerek, égnek állt a haja, mint az istenke puskája, a szemét így lehunyta, és folytatta a mesét. Én nagy hirtelen abba hagytam, és hallgattam, és a kisgyerek gyönyörűen elmondta. És akkor utána megkérdeztem tőle, hogy kicsi fiam, te ezt honnan tudod? És akkor erre szeliden megszólal, vagy mondom, mikor olvastad, és akkor olyan kerekre nyírt a szem, és azt mondja, Erzsike néni, hisz én még nem is járok iskolába, de hát mondom, akkor te honnan tudod? Hát azt mondja, az édesapám mesélte. Akkor én nekem könyv, mert a szemembe, és ott ültem, és kérdezem tőle, és mikor? És akkor elmondja a gyerek, hogy az édesapja asztalos mester, ott Szadán, akkor a kisgyerek este a sámlival kimegy az édesapja mellé, a gyaludeszka mellé, és az édesapa mesél. Akkor ugye eszembe jutott, hogy édes Istenem, de boldog ez a gyermek, hogy az édesapja este mesél neki, és utána megy szépen nyugodtan aludni. Bárcsak minden tizedik kisgyermeknek ilyen édesapja vagy édesanyja lenne.
Józsa Judit, lehet, hogy nem pontosan emlékszem rá, de mindig azt mondta, hogy azért csinálta meg a meseszobrait, a magyar mesevilágot, hogy visszaidézze a magyar ősvallást, az ősvallás képei.
Muszáj néhány gondolatot hozzáfűzzek Erzsike gondolataihoz, hiszen gyerekfejjel annyira felidéződött most bennem, hogy nem a sámlit kellett vinnem édesapámhoz, hanem föl kellett kéreckednem a korompad tetejére. Tehát ahol a fazekas mester dolgozik, egy magas ferde pad áll, és egymás mellett két korong van nálunk, az egyiken a bátyám szokott dolgozni, a másikon az édesapám, és az üres korongpad szoktam én gyerekfejjel felkéreckedni, és hát ott lehetett mesélni, többnyire én meséltem, és ők hallgatták, és kérdeztek, vagy verseket szavaltam.
És kitalált meséket mesélt Judit?
Hol ilyet, hol olyat?
Hogy amit hallott addig már a felnőttektől.
Valóban sokat mesélt édesapám is, édesanyám is, de mikor megtanultam olvasni, nagyapó mesefáját Benedekelektől rongyosra olvastam, úgyhogy a szívem tücske Benedekelek és az ő mesevilág, az általa összegyűjtött magyar és székely népmesék.
Meg Korondon és környékén a hely szelleme is mesél. Bármire ránézünk, a hegyekre, a várra, a Lukaskőre, mindnek van meséje, hogy van az a várról, ott a Firtosváráról.
Lakott egy tündér, és szerelmes lett a tündérbe egy szép szál székely legény, és a fehér lován ugratott föl a várba a tündérhez éjszaka, és a légy ott után lefele jövet, hát sokáig maradt, és a kakas megszólalt és kukorékolt, és ekkor a ló megijedt, és megbotlott, és a legény lezuhant, és szörnyet halt a vár alatti sziklákon, de a fehér ló az ott maradt, és kővéder, mert mai napig ott látható, hogy egy ilyen szikla van egyébként ott a Firtosvárában. Hasonló legendája van a Likaskőnek, ahogy mi hívjuk.
Igen, mert én rosszul azt mondtam, hogy Lukas.
Nálunk az Likaskő, és Likaskő legendája szerint Firtos és Tartód várának a tündérei vetélkedtek, hogy kiépíti fel hamarabb a várat, és Tartód várának tündérei Likaskővet úgy vitték el Firtosvárából, hogy a kövön a nagy sziklán átdugtak egy vasrudat, és repültek hazafelé Tartódra. Na de hát ők is elkéstek, a kakas megszólalt és kukorékolt, és abban a minutumban a kő lezuhant, és úgy keletkezett azon az a nagy lik, hogy aztán ez a vasrud ugye kikerült belőle, és hát valóban egy nagy kőszikla, amin át lehet tekinteni, és a tündérek élete, legendája ott él mai napi Korond határába.
Érdekes, hogy a csodavárók és a gyerekek és a korondiak azt mondják, hogy így keletkezett ez, de van olyan, akik azt mondják, hogy azt úgy tájolták be ezt a követ, hogy pontosan felkelő napot lehessen rajta látni.
Bizony, sok ilyen kutatás is van, és nagyon izgalmas és érdekes ez a kutatás, hogy pontosan így volt-e, és hitelesen, és ezt nem lehet állítani 100%-osan, de érdemes rajta gondolkodni. Ami különösen érdekes és izgalmas, a korondi embernek az észjárása, és a furfangos székelynek az észjárása. Az valamennyi legendában és Benedek Elek népmesében ott rejtőzik.
Mert túl kell járni a hétfejű sárkány eszén, túl kell járni a gonosz boszorkány eszén, és le kell győzni.
Túl kell járni az ördögöcske eszén is, de ami különösen izgalmas a magyar népmesékben, ahogy Klára említette, az az, hogy a népmesék figuráink keresztül vissza lehet találni, vissza lehet vezetni magunkat, önmagunkat a magyar nép ősvallásához. Ez azt jelenti, hogy mi nem össze-vissza napot, holdat imádtunk, ahogy ugye félreértve gondolják néhányan.
Jelképük a székelyeknek a nap és a hold.
Benne van a címerünkben is, de nem arról van szó, hogy mi azt imádtunk volna, hanem mi egy Isten hívő ember nemzet voltunk, és vagyunk. Tehát a teremtő Atya Istenben hittünk. Ezért aztán különösen érdekes, ha arra gondolunk, hogy van egy mesebeli életfa, ami a föld közepén, azaz az egyenlő szárú keresztformájú föld közepén, aminek a kereszt metszésében van egy pont. Az a pont a szülőföld. A szülőföld a föld közepe minden magyar embernek. Onnan nő ki az életfa, és az életfán lakik a nap, a hold és a csillagok, és maga tündér Ilona, akit úgy hívunk a magyar népmesékben, egy világszép tündöklő nagyasszony. Tehát nagyon könnyű volt nekünk magyaroknak, székelyeknek a kereszténységet átvenni, hiszen a tündér Ilona alakjában, az ős anya alakjában benne van, beleérthető és könnyen átvehető maga a Szűz Mária nagyboldogasszony alakja. Gondoljunk csak a Csíksomlyói Baba Máriára és annak a rítusára.
Milyen érdekes, hogy különböző anyagokkal dolgoznak, de sok mindenben egyformán gondolkodnak. Szekeres Erzsébet és Józsa Judit. Szekeres Erzsébetnek van egy szőnyege, egy meseszőnyege, ami ugyan most nincs itt, mert most itt a kis képek vannak, de az égig érő fa. Nem mondjuk el az egész mesét, de ugye az öreg király, a lány, lánya és a Kondás János a főszereplők, és Jánosnak meg kell mászni az égigérő fát, ott meg kell harcolni még a sárkánnyal, ő tartja fogva Tündér Ilonát, és amikor ezt megcsinálja, akkor a tátos paripa, aki tűzevő tátos paripa, hazaviszi az apához. Ez is mutatja, hogy szabadjára engedi a mese a képzeletet. Tehát olyan szabadságot ad, de csak annak, aki a jó utat keresi, és a rosszat legyőzi.
És még egy, ha megnézzük a népmeséket, tehát mindig az győz valóban, aki jó, aki tisztességes, és fura módon mindig a legkisebb. És a legkisebb válik a legnagyobbá, a jóságával, a furfangosságával, és nem hiába mondják azt, hogy a magyaroknak fordítva jár az agykereke. Nem ér jár fordítva az agykereke. Azért, mert úgy a jobb, mint a bal agyféltekét használják, és hogyha a rajzot megnézzük, vagy a zenét, vagy a matematikát sorba mondhatnám, az a jobb agyféltekén van. Hogy most mi itt beszélgetünk, az a bal agyféltekének a munkája. És ha csak azt nézem, hogy én 70 és 100 év közötti embereket tanítok heti két alkalommal. Gödöllőn a Tesedék Sámuel evangélikus szeretetszolgálatnál, és azok a kicsi kis öregek alig várják, hogy menjek Bada Mártával, és rajzoljanak, félig bénán, de rajzolnak, és soha nem felejtem el Winkler Nándi bácsinak a mondását, aki énektanárom volt annak idején, azt mondta, gyerekem, egyet jegyezd meg, az ének a lelket gyógyítja. A rajz és a kézművesség az agyat fényesíti, a torna a testet építi. És micsoda hármas egység. És hogyha ezt betartanánk, akkor épp és egész emberek sétálnának az utcán, és nem veszekednének, nem volna ez a állandó pattanásig feszülés, és egy csomó embernek nem kellene altatóval elaludni, ha a két kezén lévő 10 ujját használná, mivel hogy az idegvégződések ott vannak, akkor az már egy fél gyógyulás lenne, és ez a nemzet akkor sokkal boldogabb lenne.
Ugyanannak a mesének van többféle variációja is. Judit itt az előbb beszélt Tündér Szép Ilonáról. Benedek Elek egyik meséjében is benne van az Árvírus királyfi és Tündér Szép Ilona, és őket, ezt a mesét megmintázta Erzsébet egy szőnyegben. Ez az, ami úgy kezdődik, hogy az aranyalmafa éjjel virágba borul, termést hoz, és reggel elviszi a rabló holló mindig a termést, és akkor itt is úgy van, hogy Árgyélus királyfinak meg kell küzdeni a vénboszorkánnyal, és még sok-sok akadállyal és próbatétellel, mire végre elnyeri Tündér Szép Ilona kezét. Az ember beleérezheti magát. Vajon én képes lennék rá? Vajon akarom az akadályokat leküzdeni? Tehát nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is mutatják az utat. Józsa Judit?
Hát persze, hogy a felnőttekhez is szól a mese, hiszen a felnőttek mondják a gyerekeiknek. Különösen fontos, hogy egy-egy mesét jól értelmezzen maga a felnőtt is, hiszen milyen kevesen tudják, hogy nem a sárkány a főgonosz a magyar népmesékben. A főgonosz az mindig a vasorú bába. A sárkány, sose halljuk, hogy bántotta volna a királylányt. A sárkány csak elrabolja a királylányt. Mindig betartja az adott szavát. Ha azt mondja, hogy három életet ígér, akkor az betartja. Ha azt mondja, hogy előre fogja jelezni, hogy mikor érkezik, előre dobja a buzogányát, nem tudom én, egy héttel korábban. Tehát a sárkány megőrzi a királylányt, azaz a női főszereplőt a magyar népmesékben, addig, amíg a királyfi, vagy a szegény legény Jankó, aki ugye meg kell, hogy szerezze a király kisasszony kezét, szellemileg, lelkileg, fizikailag megérik arra, azaz túljár a sárkány eszén. Nem fizikailag győzi le, többnyire ugye mindig szellemileg győzi. Csak ráadás, amikor fizikailag is legyőzi. Tehát megőrzi a királylányt a királyfi számára, mindaddig, amíg az képes lesz, elég érett lesz arra, hogy a királylány boldogan és örömmel nyújtassa a kezét.
Miért akarta, miért kezdte el annak idején megmintázni a meséket?
Mert a szívem csücske volt. volt a magyar mesevilág, és minden évben megpróbáltam egy-egy olyan témát találni, ami valahogyan kézzelfogható változatban a magyar képzőművészetben nem született meg. Jankovics Marcellnek köszönhetően csodálatos magyar népmese rajzok vannak, és animációs filmek, és egyetlen más nemzet se rendelkezik ilyennel. Erre nagyon büszkének kell lennünk. De szobrokban, vagy éppen kerámia szobrokban nem született. Hát ezért nagy kihívás volt számomra, hogy Tündér Ilona valóban úgy jelenjen meg, hogy tündér legyen, és nem angyal, nincsenek szárnyai, de körbeveszi olyan magyar tulipánból font aura, mint hogyha lángnyelvek sugároznának, vagy ő maga belülről sugározna egy fényt magából. Ugyanakkor a hétfejű sárkány is megszületett, a magyar népmesékben nem süsüri a sárkány van, hanem háromfejű, hétfejű, 12 fejű, 24 fejű, az a szent számok ezek, amik meghatározzák azokat a principiumokat, amiket egy-egy ilyen figura képvisel. Hétfejű sárkány is megszületett, és azt is el lehet képzelni, hogy egy lágy agyag volt, bizony ez a hétfej egyszerre akart lekonyulni, úgyhogy nagyon-nagyon türelmesen és nagyon nagy kihívás volt az, hogy technikailag meg tudjam oldani, hogy az a sárkány valóban büszke, erős sárkány legyen, aki védi Tündér Ilonát.
Éppen ezt nézegettem rögtön, legelőször erre tévedt a szemem, ahogy beléptem a galériába. Hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy ne essen le, hogy ne törjön le, amíg puha anyag?
Valóban technikailag meg kellett találni a módját, hogy alátámasztom, nem támasztom. És különösen izgalmas az is, hogy milyen portréja van a sárkányoknak. A hétfejű sárkánynak a feje, az kutyafejű, mert Malonyai Dezsőnek köszönhetően a legelső hétfejű sárkány ábrázolás egy szepezdi kanászkürtön található. Egy gyönyörű, nagy bajuszú huszárlegény éppen lekaszabolja a kutyafejű hétfejű sárkány, mert a magyar népművész kutyafejűnek, azaz Cerberusnak képzelte el a hétfejű sárkányt. A háromfejű sárkányom esetében a magyar népmesékben viszont már egy hosszabb fejű, egy kicsit félelmetesebb portréja sikeredett a sárkánynak, úgy, ahogy én képzelem a magyar mesebeli sárkányt. Egy kicsit hosszabb, kicsit így a kígyóhoz jobban közeledő, a hüllőköz jobban közeledő megformálás, de mindeniknek a honfogláskori palmettákból vett inda dísze a fő motivuma. Legyen a szeme, a szemöldöke, a karmai, vagy éppen a tüskék a hátán.
Szekeres Erzsébetnek 4 meseszőnyegét, az égigérőfa, a Kacor király, a mesefa és a májusfa a Magyar Posta bélyegen is kiadta. És borítékrajzon a Tündér Szép Ilona, az Árgyélus királyfi, a Cifra Palota és a Megyagőzös Kanizsára, s az már egy dal. Nem annyira mese, bár a népdalok is mesét mondanak el, nagyon közel állnak egymáshoz. Az UNICEF levelező lapján pedig a Bújbúj Zöldák című szőnyege bejárta a világot. Nagyon jó érzés lehet az, amikor ennyi helyre a világ minden tájékára, ki tudja, lehet, hogy olyan kicsi faluba, tanyára is eljutnak így a munkái. Érezte ezt, vagy belegondolt?
Hát először nem, de amikor bélyegen megláttam, pici kis bélyegecske, és rákerül egy borítékra, az egy nagy öröm. De a kis Jézus születése is megjelent, amikor a kis Jézus megszületik, és a háta mögött a felkerül elő nap ott van, és mellette ott áll Mária és József, és a három királyok, ahogy vonulnak a kis Jézushoz. Bélyeg az egy nagyon nagy megtiszteltetés, és én most elárulok, igaz, az előbb a húsvétot említettem, mert Jézusnak a születése most lesz karácsonykor, és ezzel egy időben már a húsvétot is szoktuk emlegetni. És a jövő évi 2017-es évnek a húsvéti bélyege az egyik munkám lesz.
Hát azért emlegetjük, mert akkor teljesedik be Jézus földi küldetése. Azért születik meg.
És én nagyon boldog vagyok, hogy a Krisztus Leple című varrott textil faliképem bélyegen fog megjelenni.
Erzsikem nagyon kedvesen és szerényen nyilatkozott erről, de ez óriási büszkeség a magyar nemzetnek, hogy ilyen tehetséges grafikusa és textilművésze van, mint Szekeres Erzsébet. Ő a mai kortárs, és ezt művészettörténészként mondom elsősorban, a mai kortárs textilművészek között számomra ez a sorrend: Kubinyi Anna, Péreli Zsuzsa, Szekeres Erzsébet, és semmi más.
A textilművészek közül. Na de térjünk megyünk akkor vissza a terrakotta szobrokra, és ha egy kicsit kimehetnénk, mert egy félrelső kis szobába behúzódtunk, közelebbről hadd nézzük meg a kiállításnak a tárgyait. Itt a hétfejű sárkány, ott a háromfejű, és itt a tündéri van.
Hát, mint látjuk, tündéri Ilonát, mint említettem, körbeveszi ez a gyönyörű magyar tulipánból font auraszerűen kisugárzó kompozíció, amit igazából papíragyagból készült, mert a papíragyag ad arra lehetőséget, hogy ennyire csipkeszerű megoldást kézzel az ember létre tudjon hozni. Mellette pedig ott látjuk a szegény legényt a népmeséinkből, a Jankót, az én kisebbik bátyám, aki fazekas mester lett, ő viszi tovább a fazekasságot nálunk a családba, ő az ifjabbik Józsa János, Jankónak becézzük a családba. Valahányszor olyan népmesét olvasok, ahol Jankó a főszereplő, akkor bizony nekem elsősorban az én bátyám jut eszembe, aki kiskorában egy kis dundi, nagyon cserfes, nagyon-nagyon energikus gyerek volt, és hát mai napig, amikor a szeme sarkában megjelenik egy mosoly, valami turpisságon töri a fejét, akkor azokon a kis ráncokon a szeme sarkából lehet látni, hogy ajaj, valami eszébe jutott. Hát egy ilyen Jankót látunk itt.
És ott a vasorú bába. Hát. Azt mondta Judit, hogy a leggonoszabb a vasorú bába.
Nem véletlenül a vasorú bábát belekomponáltam egy olyan palmetta kalitkába, ami honfogláskori palmettákból növekedik össze, be van zárva, hogy ne tudjon ott gonoszkodni. Ezért aztán elég bosszusan üldögél ott a palmetták közepette, és szabadulásra vár.
Mögötte a falon a képek annyira jól egymásra rimmelnek, a szobrok és a képek. Itt van Szekeres Erzsébet meseképei, a kincses bojtárból az ember a legerősebb, istené a szállás. Azért léptem ide, gyöngybetűivel alá is van, oda is van írva különben, és készítette ebben az évben.
A legenda mesékhez tartozik, Krisztus Urunk és Szent Péter a földön jár, az este eljön, és bekopog egy házhoz, és ott egy gazdag ember lakik, és szállást kérnek, és sérelmet. Közben látják, hogy pont a gazda és felesége eszik, gyermekük nincsen, és erre hát kérik, hogy vacsorát kaphassanak, és erre azt a választ kapják, hogy nincsen már a tányérban semmi. Ezek után átmennek a szomszéd házba, ahol egy szegény asszony lakik, és akkor ő annyit mond, hogy ő neki csak annyi van, hogy egy tenyérnyi lisztje, de ezt ő megsüti, vacsorára oda tudja adni. Sajnos az ágyába csak szalma van, más nincs, tehát oda a fejüket lehajthatják. Másnap elbúcsúzik a két vándor, tehát a szegény asszony nem tudja, hogy ki volt az a két ember, akinek szállást adott, és akkor Krisztus Urunk ballag előre, utána baktat Szent Péter, és akkor mondja a Szent Péter a Krisztus Urunknak, hogy Uram, hát azért valamit adhattál volna annak a szegény asszonynak, hisz megosztotta az utolsó kis lisztjét, és abból kenyeret dagasztott nekünk, és a szalmán jót is aludtunk, erre annyit mond, úgy megbolintja a fejét Krisztus Urunk, Péter, eredj vissza, azt mondd meg a szegény asszonynak, hogy húzza ki az asztal fiókját. Vissza is megy Szent Péter, és mondja az asszonynak, hogy na, akkor most nézzük meg, hogy mi van. És az asszony teljesen elájul, mert teli van aranytalérokkal. És az asztalon pedig egy olyan kenyér, ami soha el nem fogy. És az ágyon pedig egy olyan szőttes, ami soha, míg él az asszony, soha el nem fogy. Tehát annyit vághat le belőle, amennyit akar. És akkor erre mondja Szent Péter Krisztus Urunknak, és akkor most mi lesz a gazdag emberrel, tudod, mit Péter? Annak meg annyi gyereket adok, hogy az mind egye meg azt, amit összegyűjtött hosszú-hosszú éveken keresztül.
Hát ez a mese, erről eddig nem is beszéltünk, hogy az igazság keresés, és mindig az igazság a vége a meséknek. Még ezt a képet nézegettem itt, Szent László király. Különben a székelyek is nagyon szeretik Szent Lászlót, és követik.
Itt Szent László király, amikor az embereit elveszíti a tatárjárás közben, és egyetlen egy segít rajta, látta, hogy az angyal megjelenik, és a virágokat leszórja, és ezt hívják utána a székelyek, hogy Szent László szegfűje, ami meggyógyítja őket, és feltámasztja, és dőz a tatárokon.
Gondolom, hogy Judit is ismert.
Ez pedig az encián virág, ami a Kárpátokban megtalálható, és valóban a legenda szerint így maradt fent, hogy encián virágokkal gyógyította meg a sebesült katonáknak a sebeit.
Nem a meséhez való, de megakadt a szememmel ezen a gyönyörű haranglábon. Kívülről is lehet látni, aki elmegy a galéria mellett, mert itt van az ablakban, belülről is. Annyira szép.
Pár évvel ezelőtt, 2012-ben és aztán 2015-ben a tavalyi évben mintáztam a Magyar Örökség címmel egy olyan kiállítási anyagot, ahol többek között a magyar lélek, a magyar anyanyelv szobra, a magyar írásbeliség, a Szent Korona, és természetesen a magyar harang is megkomponálásra került. Ez a kompozíció látható itt a galériában, és nem véletlenül három harangocskája van, ugyanis a legfelső a legnagyobb, a történelmünk során elhunyt hősi halottakért szól, a második harangocska, ami a másikból nő ki, az a Nándorfehérvári csata emlékére szól, és a legkisebb, a legalsó, az pedig a lélek harang. És hát az az igazság, hogy itt sokat beszéltünk a magyar népmesékről, Benedek Ellekről. Hát a magyar népmeséink, a magyar örökségünk része, és a magyar örökségünk, a hagyományaink, kultúránk ismeretei, szeretete nélkül olyanok vagyunk, mint egy fa gyökerek nélkül. Úgyhogy különösen fontos, hogy ápolgassuk ezeket a gyökereket, és locsolgassuk azt a szeretetnek a cseppjeivel és az életvizével.
Eddig én kerestem képet magamnak, Erzsébet. Melyik lenne még az a kép? Tudom, hogy nehéz választani.
54 készült el, és most 4-et hazaviszek, most elárulom karácsonyi ajándékba.
Leszedi a falról.
Most ezelőtt egy olyan fél órával történt, úgyhogy nem is tudom.
Művészettörténészként azért el kell, hogy mondjam, hogy Erzsikének olyan természetes, hogy ilyen tisztán lát, tehát túl a magyar népművészi mi volton, ő már művészien tudja értelmezni azokat a alapvető formákat, amik megjelennek a népmesékben, és ez egy rendkívül izgalmas dolog, hogy nem népművésző már, hanem művészként tudja feldolgozni, és mégis olyan tiszta, szinte gyermeki rajzossággal, de annál sokkal komolyabban, hogyha kicsit közelebb megyünk és megvizsgáljuk őket, sokkal komolyabb grafikai megoldásokkal. Úgy, hogy nézzük meg, hogy a rablók, akik körbe fekszenek a tűz körül, középen
egy karéban,
hát olyanok, mint hogyha a lángnyelvek lennének meghosszabbítva, vagy éppen a kacsalában forgó paloták valóban úgy forognak, hogy körülötte a sárkány, mintha a szárnyaival hajtaná. Tehát rendkívül egy kétdimenziós, az a síkban ábrázolt dologban benne van egy egész hatalmas mélység. Persze mindenhol elrejtve a magyar ősi szimbólumvilág, legyen az éppen a nap és a hold szimbóluma, vagy éppen az életfáknak, vagy a kacsalában forgó palotáknak a hármas ablak megoldása, és a többi. Tehát rendkívül sok olyan apró részlet van, amit érdemes lenne kiemelni, de hát azt javaslom minden kedves hallgatónak, hogy jöjjenek el személyesen, és nézzék meg közelről, és ne adj Isten szerelmesedjenek bele egy-egy ilyen csodálatos grafikában, hiszen ezeket hazavihetik a gyermekeik meseszobájába. És aki nem hiszi, járjon utána.
Mesés fordulattal zárta adventi beszélgetésünket Józsa Judit, kerámia szobrász, akinek Szekeres Erzsébet textilművésszel közösen rendezett mesekép, meseszobor kiállításán jártam. Benedek Elek és a magyar mesevilág ihlette alkotásaikat. Az ünnepek alatt nem, de január 7-től a hónap végéig még láthatják a kiállítást a Józsa Galériában, a Városház utcában. Áldott szép karácsonyt kívánok hallgatóinknak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Perjés Klára.